A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Magyarics Tamás, az ELTE egyetemi tanára, professzor emeritusa.
Napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Hozzátenném még, hogy közismert Amerika szakértő, és hát az előttünk álló szűk egy órában tulajdonképpen arról beszélünk, hogy a tengeren túli kapcsolatok, egészen pontosan az óceánon túli kapcsolatok miként és hogyan alakulnak. Van-e jelentősége annak, hogy a korábbi kormányfő kifejezetten jó kapcsolatokat ápol Donald Trump amerikai elnökkel, az új miniszterelnök nyilvánvalóan most keresi a szálakat, és hát megnézzük azt is, korcsó alá vesszük, hogy folytatódik-e az Egyesült Államok pestesen szólva unorthodox politikája, gazdaság politikája, de akkor vissza az első témára, hogyan és miként változhatnak, vagy akár állandósulhatnak az amerikai-magyar kapcsolatok a következő időszakban.
Alapvetően mindig abból indulunk ki, hogy az államoknak érdekei vannak, tehát úgymond kormányzatokon túl nyúló és túlmutató érdekei vannak, és egyértelmű, hogy mind a magyar oldalról, mint az amerikai oldalról vannak olyan érdekek és ügyek, amelyek feltetten nem szenvednek csorbát, tehát tovább fogják őket vinni. Alapvetően az Egyesült Államok Európának a biztonságát garantálja, Magyarország a NATO tagja, a magyar amerikai katonai kapcsolatok ennek megfelelően az utóbbi időben is eléggé jelentősen bővültek. Orbán Viktor novemberi látogatása során állítólagosan, hogy ez mennyire perfektuálódott, vagy nem, ezt nem lehet tudni, 700 millió dolláros katonai beszerzést írt alá, vagy vett tervbe a két kormány, hogy ezt megtett vagy pedig a jövőben, vagy pedig a jelenlegi kormány tovább fogja vinni, azt nem nagyon lehet tudni, de az biztos, hogy a katonai együttműködés feltetően olyan szinten marad legalábbis elképzelhetően, amilyen volt, illetve Magyarországnak a többi európai NATO tagországgal egyetemben van egy vállalás, ez az 5%-os GDP arányos védelmi ráfordítás, ami át gyakorlatilag 3,5-1,5%, a 1,5% az a infrastruktúra, és hasonló kiegészítő ráfordítások, 3,5% pedig hát kifejezetten a haderő modernizálása, amiben az amerikaiak azért elég jelentős mértékben részt vesznek. Tehát itt nem valószínű, hogy bármilyen komolyabb változás lenne. Gazdasági téren megint csak nem nagyon lehet azt prognosztizálni, hogy változások lennének. Az utóbbi évben, tehát Donald Trump hivatalba lépése óta, 2025 januárja óta elég jelentős amerikai befektetések érkeztek, és főleg ismerve a magyar külügyminiszter, illetve a gazdasági miniszternek a hátterét, feltetően ezek a gazdasági szálak nem fognak elvarrodni, úgymond, és a befektetések továbbra is hát hasonló ütemben legalábbis ezt szeretnénk. Az amerikaiaknak különben ilyen pillanatban nagyjából a harmadik legnagyobb befektetői mondjuk pozíció jut Németország és Kína mögött, feltetten, hogyha ilyen ütemben fejlődik egyrészt a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatoknak a volumene, és a másik oldal viszont az amerikaiaknak elképzelhetően az lesz egy vagy kifejezett, vagy nem kifejezett kérése, hogy a magyar-kínai gazdasági kapcsolatokat kicsit fogja vissza Magyarország, különösen az úgynevezett kritikus infrastruktúrás beruházásoknál, vagy bankszektor, és így tovább. Tehát, hogyha ezt a két ellenkező irányú trendet figyelembe veszük, az amerikaiak a második helyre visszaléphetnek, hiszen ott voltak pár évvel ezelőtt, és itt nem csak egyszerűen a gazdasági beruházásokról van szó, hanem az egyik kulcskérdése az energia kérdése, Egyrészt Paks 2 bővítésébe, a Westinghouse mennyire szár bele, mennyire nem. Másodszor megint csak ezen az ominózus novemberi találkozón, csúcstalálkozón szó volt arról, hogy úgynevezett mini atomerőműveket építenének az amerikaiak valamikor, és ez nem csak Magyarország, hanem általában a térségbe, tehát ez kérdés, hogy ezt mennyire fogják továbbvinni, mert azt hiszem, hogy egyfajta ilyen szándékon kívül semmi konkrét lépés nem történt ebbe az ügyben, illetve az úgynevezett energiamix nagyon fontos, tehát az, hogy a magyar mondjuk LNG vásárlás az amerikaiaktól, hát itt főleg a külügyminiszter asszonynak a hátterét ismerve itt eléggé szoros kapcsolatok voltak az amerikai LNG vállalatok és hát az általa képviselt nézetekért vagy üzleti körök között, tehát itt elképzelhető, hogy nagyobb mértékű lesz a magyar vásárlás az amerikai féltől. Tehát ez nyilván az is kell, hogy megfelelő csatornák meg legyenek, illetve pontosan csövek meg legyenek ehhez. Tehát magyarul többek között az Adria, vagy pedig hát most a legutóbbi látogatáson a Donald Tusk azt ígérte Magyar Péternek, hogy Lengyelország segít úgymond az energia a diverzifikációban. Nem hangzottak-e konkrétumok, de az ember legalábbis logikusan arra gondol, hogy Lengyelországba eléggé nagy mennyiségű amerikai LNG érkezik, és hát az ottani LNG terminálokból jöhetne esetleg Magyarország fele csövezetéken gáz, de hát ez megint csak egy spekuláció, de elképzelhető, hogy ez lesz a közeljövő vagy a jövő útja. Ami a politikai kapcsolatokat illeti, nyilvánvalóan azok sokrétűbbek voltak. Egyrészt a Fidesz és a Republikánus Párt ideológiailag közel áll egymáshoz, legalábbis a maga republikánusok. Nem lehet az összes republikánusról elmondani. Többek között mondjuk Mitch McConnell, a volt szenátusi többségi vezető, elég élesen bírálta a Magyarországot, de más republikánus képviselők és szenátorok is, illetve politikusok. Tehát a főáramhoz, a republikánus főáramhoz közel a Fidesz. Köztudott ugye akkor, hogy a Tisza pártnak bár nincsenek úgymond ilyen pillanatban legalábbis látható formális kapcsolatai a másik oldallal, de tudni lehet, hogy a Tisza mögött álló
Hinterland. Igen. Jobb szót hirtelen az ember, igen, nem hát, tudta találni. Igen.
Amerikában a fetketeknek szoktak mondani támogatók, és itt ők a demokrata párthoz állnak közel, tehát ilyen szempontból ideológiailag elkezdett, hogy egy váltás lesz. Másodszor pedig itt nem csak a legfelsőbb szintű kérdés vagy kapcsolatokról van szó, hanem arról is, hogy egy köztudott, hogy a CPEC rendezvényei itt voltak. Amerikában rendszeres részvevője volt a Magyarország a CPEC rendezvényeknek. Tehát a kérdés az, hogy ez a republikánus ideológiai háttér és a Fidesz ideológiai háttér kapcsolat mennyire marad meg, és mennyire nem fog megmaradni, mert azt hiszem, hogy nem lesz nagy meglepetés, hogyha a Fideszhez közeli úgynevezett háttérintézmények nem fognak olyan támogatást kapni, mint az utóbbi években, és hát ez feltetlen csökkenteni fogja az aktivitásoknak a mértékét, legalábbis a lehetőségeket. Tehát itt lehetnek változások, de ahogy kezdetben mondtam, itt az államoknak érdekei vannak, és elképzelhető, hogy nem annyira CVS, és nem mondjuk első vagy keresztnéven fogják egymást szólítani, de hát egyáltalán az első támoknak érdek az, hogy Magyarország Közép- és Kelet-Európában az atlanti közösségen belül maradjon, illetve azon belül komoly szerepet játszunk, különösen annak fényében, hogy a jelek szerint az amerikai stratégia az, hogy bizonyos mértékben átolják az északi szárnyra, illetve Kelet-Európára a többek között a NATO-nak a súlypontját a nyugat-európai ról. Hát itt elsőben nyilván van Svédország, Norvégia, a balti államok, Lengyelország, Románia alkotja azt a félkört, amit már a Biden adminisztráció is kezdett fölépíteni, de hát Magyarország is azért fontos Ukrajna szempontjából, Nyugat-Balkán szempontjából, tehát ilyen értelemben.
Igen, elég ránézünk a térképre, és igen, látjuk Magyarország fontosságát. Professzor úr korábban diplomata is volt angolai országban, ugye Írországban volt nagykövet, és most egy kicsit olyan diplomáciai szerű kérdés következik. Közismert, hogy ugye Orbán Viktor, miként már szóba került, nagyon jó kapcsolatokat ápolt Donald Trumppal, de neki is hosszú időben telt, amíg az Egyesült Államok elnöke tudta őt személyesen fogadni. Mikor lesz esélye Magyar Péternek személyesen találkozni vele? Nyilvánvalóan mondjuk a külügyminiszter atlantis elkötelezettségéből fakadóan megteszek gondolom az első lépéseket, de egyébként a diplomáciában ez milyen távutat jelöl ki?
Hát abszolút a személyes véleményemet mondom. Ezek eléggé hosszú előkészítést igényelnek. Egyértelműen az Egyesült Államok elnökével idézőbb mindenki szeretne találkozni. Tehát sorba állnak az emberek. A magyar amerikai legfelsőbb szintű találkozó 2025. novemberében megvolt. Utána volt egy külügyminiszteri látogatás, egy alelnöki látogatás, tehát ilyen magas szintű kapcsolatok nem nagyon várhatók ebben az évben, és itt ennek legalábbis amerikai oldalról belpolitikai vonzata van. November 3-án lesznek a félidős választások. Addig nem nagyon valószínű, hogy Donald Trump ilyen ügyekkel foglalkozzon, főleg úgy, hogy feltetően most mindkét fél megpróbálja kitapogatni azt, hogy mik azok a vonalak, falak és nem falak, amelyek esetleg keletkeztek, vagy nem keletkeztek, vagy mindent, ami nélkül lehet építeni arra, ami eddig volt. Én mindig azt mondom, hogy ez egy folyamatosság mindig van. Tehát külpolitikában azért nincsenek 180 fokos fordulatok, nem lehet megpörgetni a kormánykereket, és azt hiszem, hogy a jelenlegi kormánynak is érdeke az, hogy az Egyesült Államokkal jó viszont tápoljon.
Mert ugye az még nem hangzott el, hogy mégiscsak a világ legnagyobb gazdasági katonai cirka pénzügyi hatalmáról beszélünk, igen, ahol igen, egyébként egy sorszervezet még székel is.
Igen, és azért az biztos, hogy hát ön is említette korábban, hogy a térképet azért nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Rá kell nézni a térképre, illetve a világban folyó globális eseményekre, és azért azt látjuk, hogy három úgynevezett globális központ létezik, Egyesült Államok, Kína és még mindig Oroszország. Jó, nyilvánvalóan az orosz viszonyt egyértelműen lazítani fogja az új kormány, de ott nagyon óvatosan fogalmazott, hogyha emlékszem, Kapitány István, hogy hát a legolcsóbb helyről szerzik be az energiát, ami hát ugye még mindig azt jelenti, hogy azért az oroszok nincsenek teljesen kizárva ebből a körből, de feltetően az előbb említett LNG-vel ki lehet váltani elég jelentős mértékben az orosz energiaellátást, illetve alternatív beszerzések lehetnek. Már most egy kicsit ugye mondjuk a Közel-Kelet egy érdekes módon az bizonytalanabbá vált, mint eddig ugye bomba biztosnak tűnt, hogy a közel-keleti Katar és egyéb szállítások, illetve hát feltetően ezek után Ukrajnába zökkenésmentesen fog működni a barátság olajvezeték, tehát egyelőre átmeneti időszak lesz mindenképpen ebbe az időszakba. Ami ilyen pontban úgy tűnik, hogy bizonyos fajta stratégiai váltás, és ez nem elsőbb a magyarokon múlt, az a közép-európai, adott esetben a visegrádi mondjuk együttműködésnek a megerősítése. Itt már szó van arról, hogy nyáron Budapesten találkoznak a V4-eknek az állami, illetve kormányfői, és hát elképzelhető, hogy itt újra megerősödik ez az együttműködés, hiszen ilyen pillanatban a lengyel, cseh és a magyar kormány nagyjából egy hullámhosszon van. Hát most a leggyengébb láncszem ebbe a kontextusba a Szlovákia, de...
De nagyon szerintünk ugye nem nagyon lehet várni, vagy prognosztizálni, hogy Fico külön utas lesz, igen, ebben a szituációban. Igen, ugye négyből egy azért...
Igen,
nem,
és nem valószínű, és Szlovákia idézőben a leggyengébb gazdaság.
Potenciálisan, igen.
Tehát ilyen szempontból feltétlenül rugalmas lesz Robert Fico is, főleg úgy, hogy a belpolitikai sokat támadják az EU politikája miatt, és itt elképzelhető, hogy egyfajta ellensúlyt akar egy erősebb közép-európai együttműködésre, de hát ezek abszolút mértékben csak spekulációk.
Egyébként mennyire, bocsánat, hogy megszakítom, mennyire volt meglepő, hogy Magyar Péter első útját pont Varsóba tette, hiszen közismerten atlantista, euróatlantista elkötelezettségű az új kormány, a Tisza kormány. Most azért a Lengyelország nem Nyugat-Európa szívében van, idézőjelbetéve mondom.
Igen, de hát azt hiszem, hogy fel lehet fűzni az atlantista vonalra. Európában gyakorlatilag Lengyelország a legatlantistább.
Az Egyesült Államokkal való viszonya miatt elsősorban?
Nem elsősorban, hanem hát azt hiszem, hogy hát ez egy köztudott, hogy Közép-Európában Lengyelország szeretne egyfajta hát középhatalmi szerepet játszani.
És nem lett volna evidencia, elnézést ismét, hogy megszakítom mondjuk, igen, Németországba utazni? Berlinbe?
Nem biztos. Tehát azzal, hogy Lengyelország és Ausztria a két első célpont, vagy...
Ausztria nagyon világos, tiszta sor.
Ez azt hiszem a Közép-Európát...
De szimbolizálja?
A potenciáját, vagy perspektíváját helyez inkább előtérbe. Nyilvánvaló az is, hogy előbb-utóbb, vagy lehet, a következő fordulóban Németország lesz, mert hiszen általában hagyományosan Németország az első.
Meg hát hagyományosan Ausztria.
Ausztria, hát, Németország, igen, de hát ugye, hát, hogyha beszéltünk a befektetésekről, Németország nagyjából 25 milliárd eurós közvetlen befektetése, és hát a magyar GDP-nek jelentős részét a német autógyárak adják, további terjeszkedésről lehet hallani.
Mondjuk sokan arra tippeltek, hogy az első út a Magyar Péternek Berlinbe vezet, de nem.
Igen, hát azt hiszem, hogy itt a lengyel út, főleg a lengyel út azt is kifejezi, hogy adott esetben a lengyel lek azért eléggé erősen támogatták a háttérben a Tisza pártot, és személy szerint a Magyar Pétert, és hát elképzelhető, hogy, és azért hozzá kell tenni azt, hogy Donald Tusk nem egyszerűen csak egy kormányfő, köztudottan az Európai Bizottságnak az elnöke volt, és ő nagyon jó kapcsolatokat ápol többek között Ursula von der Leyennel, és vetetten a brüsszeli bürokráciával, és a brüsszeli bürokráciának hát mondjuk nemzetközi életben ilyenről beszélni, jó indulat, meg egyéb, az egy kicsit túlzás, de a brüsszeli bürokráciák mondjuk az együttműködésre úgy tűnik, hogy elég erős szüksége lesz azok kormánynak, mert a legalábbis, ahogy lehet hallani, a nyilvánosságra került megnyilatkozásokat, azért kemény tárgyalások várhatók bizonyos kérdésekbe. Ugye ez a 27 pont, amiből állítok legalábbis Boka János szerint 22 az gyakorlatilag letárgyalt dolog, viszont hát nyilvánvaló, hogy általában a legellentmondásosabb kérdéseket hagyják a végére.
Köszönöm szépen, és akkor innit folytatjuk a beszélgetést, azt ígérem, jön egy pár perces szünet, amelyben a kedves hallgatók meghallgathatják a legfrissebb híreket, és utána folytatjuk a napvendégét, amelynek a vendége Magyarics Tamás, az ELTE egyetemi tanára, külpolitikai, ezen belül is Amerika szakértő.
Hamarosan folytatódik a napvendége.